Kedves gyülekezet, most a ma délelőtti ige tanulmányunknak a bevezető igei gondolatait a Rómabeliekhez írott levélből olvassuk. A Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet, 28. versétől egészen a fejezet végéig. A Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet, 28. versétől 39-ig. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint meg van írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, úgy tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. De miről szól ez a szakasz? Szinte azt mondhatnánk, hogy Isten mindent megtesz, mindent elvégez, és itt nincs is szó arról, hogy nekünk van-e valami feladatunk ebben, van-e valami részünk. Tehát azt mondja, hogy Isten akiket elhívott, azokat meg is igazította, és azokat mindvégig, azt meg is dicsőítette, azok biztos, hogy eljutnak az üdvösségre ezek szerint, nem? Még utána még megerősíti, hogy van valami, ami meggátolhat bennünket ebben. Valami üldöztetés, nyomorúság, szorongatás, bármi. Nem azt mondja, hogy ezek nem jönnek, hanem hogy ezek jönnek. Csak éppen nem fognak ártani, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden a javára lesz. Ezek a dolgok is. És azt mondja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. És utána még elmondja ezt a hosszú felsorolást, hogy meg vagyok győződve, hogy tehát semmi nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől. Ebben a szakaszban több olyan nagyon határozott kijelentés van. Azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk. Utána azt mondja, hogy meg vagyok győződve. Nem tudom, hogy mi elmernénk-e mondani így ennyire határozottan. Tehát tudjuk azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javát szolgálja? Azt mondja, hogy tudjuk. De csak úgy feltételezzük, hogy hát még lehet, hogy a javunkra lesz. Amikor azt mondja, hogy meg vagyok győződve, akkor is ez mit jelent? Hogy ez több, mint egy vélekedés. Tényleg nincsen semmi hatalom, ami meggátolhatná az üdvösségünket. Ugye tulajdonképpen itt, ahogy említettem, és nincs is benne, hogy mi az, ami a mi részünk lenne, illetve egyetlen pici utalás van a legelején. Egyetlen kicsi utalás. Mi az, amit mond itt az ige, hogy kikről van szó? Kiknek az esetében igaz mindez? Akik az Istent szeretik. Tehát akkor ezek szerint ennyi lenne? Ennyi lenne a mi részünk, a mi feladatunk, a mi szerepünk ebben az egészben, mert azt mondja, hogy az Isten elvégzi. Tehát ez az, amiben biztosak lehetünk. Ő elkezdte, a kezdetet is, a folyamatot is, a véget is, mindent ő rendez. És azt mondja, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében ez mindig fog bekövetkezni. Akkor ezek szerint tényleg semmilyen körülmény és semmilyen helyzet nem gátolhatja meg az üdvösségünket saját magunkon kívül?
Na most van? Csak annyit nyilatkozott, hogy azért én nem voltam engedetlen.
Igen, hát hogyha valaki az Istent szereti, akkor ez abban nyilvánul meg, nem? Hát ha valaki az Istent szereti, ugye az azért beszél erről az ige, hogy az mire késztetti az embert. Viszont újra szeretnék néhány igére utalni, amit szintén Pál apostol ír, hogy valóban így van, hogy Isten is kezdi bennünk, és Isten is fejezi be. És majd ki fog derülni közben, hogy mi legnagyobb gondunk, illetve miért van az, hogy mi sokszor nem ezt tapasztaljuk. Vagy nem mindig tapasztaljuk, hogy minden a javunkra van. Filippi vegyekhez írott levélből először az első fejezetből olvasnám a 6. verset, ahol ezt olvassuk. Itt is egy nagyon határozott kijelentése van Pál apostolnak, így mondja, hogy meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát Pál azt mondja, hogy ő meg van győződve róla. Hogy? Ugye nem csak magára vonatkoztatva mondja, hanem a Filippi gyülekezetről is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Jézus Krisztus napjáig. Tehát ezek szerint ki az, aki elkezdte bennünk az átformáló munkát? Ki az, aki elkezdte? Ja, az is Isten. Tehát nem mi kezdjük el. Mi döntjük el, hogy mit választunk, de Isten kezdi el már azzal is, hogy megszólít bennünket, Isten kezdi el azzal is, hogy újjászül, hogy a megtérés munkája bennünk, mert az újjászületése a mi produkciónk, hanem azt is Isten végzi, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, és mi teremteni nem tudunk. Magunkat újjáteremteni se tudjuk. Tehát erre mi képtelenek vagyunk, ezt csak Isten végezheti el. Tehát Isten az, aki elkezdte, és nagyon sokszor az a téves felfogás él bennünk, illetve kimondatlanul is, hogy akkor most már én folytatom. Nem? Tehát Isten elkezdte, most már ráállított egy másik útra, mondja, hogy na most meg megtisztított, és akkor most már az én dolgom, hogy engedelmeskedjek, nem? Megmondja, hogy miben, hogyan, ismerem már az Isten akaratát, ad rám egy tiszta fehér ruhát, nekem csak vigyázni kell rá. Tehát ez az én dolgom. És tényleg a mi dolgunk utána? Ugye Pál azt mondja, hogy ő meg van győződve arról, hogy ő nem csak elkezdi, hanem el is végzi. Hát hogy végzi el? Hát hogy fogja elvégezni akkor, hogyha én a kezembe veszem? Hogyha én akarom elvégezni? Szintén a Filippi beliekhez írott levélben a 2. fejezetben olvashatjuk a következőket, 13. verstől. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jó kedvéből. Tehát azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek. Mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. És ugye utána még mond ilyeneket, hogy mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elveteredett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. És azt mondja, hogy ezt ő végzi el, mert ő munkálja bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is. Hogyan működik ez? Mert azt mondjuk, hogy nekünk kell akarni. Nem? Hát nekünk kell akarni. Hát helyettünk nem akarhat Isten. És itt nem is azt mondja, hogy helyettünk fog. Hanem azt mondja, hogy még ebben is segít. Mert nekünk már az akaratunk is annyira gyenge, hogy csak úgy valahogy egy picit valami elindul bennünk, valami kis vágy, és Isten már azt megragadja, hogy igen, tényleg szeretnéd? akkor ha tényleg igazán szeretnéd, én megerősítelek téged ebben. Hogy ez erős elhatározássá váljon. Ne csak egy vágy maradjon, hogy hát jó lenne. Olyan jó lenne üdvözülni. Tehát, és olyan jó lenne úgy élni, mint, és olyan jó lenne győzni. De hát én gyenge ember vagyok, ugye ezt úgy hozzáteszük. Sehol nem mondja a Biblia, hogy nekünk a mi saját gyengeségünkkel kell győzni. Hanem azt mondja, hogy hagyjuk, hogy ő munkálja bennünk. Tudjuk, hogy hol van a probléma sokszor? Hogy miért nem tudja munkálni bennünk? Hát ő akarja munkálni az akarást és a véghezvitelt is. De csak hadd mondjak itt példát, lehet, hogy már említettem is, de akkor bocsánat, csak megerősíteném, ismert példák lesznek. Péter apostol nagyon komolyan gondolta, és valóban ez volt az elhatározása, hogy ha bárki megtagadja is Krisztust, ő nem fogja. Ugye ez így volt. Ő ezt komolyan gondolta, sőt nem csak, hogy nem fogja megtagadni, meg fogja védeni. Mennyire komolyan gondolta azt, hogy meg fogja védeni Jézust? Annyira komolyan gondolta, hogy föl is készült rá, nem? Fölkészült rá, vitte magával a szabját, és amikor jött az ellenség, akkor ő ugye már akcióba lépett. Munkálta benne a véghez vitelt. Isten. Hát, ha munkálta volna, akkor nem egy fül levágása történt volna meg, ugye? Valahogy a Jóisten inkább így félre siklatta azt a kardot, és hát ennyi sikerült Péternek. Még azt is, hogy Jézus meggyógyította azt a levágott fület. Miért nem munkálta benne akkor Isten az akarást, hogy megvédje Jézust? De mondott neki Jézus valamit akkor, hogy mit gondolsz, nem kérhetném én az én atyámat? És nem küldenem ellém ide több mint 12 sereg angyalt, hogy megvédjen? Tehát miért nem segítette Pétert, hogy pontosabban célozzon, meg tényleg meg tudja védeni az ő urát? Mert nem ez volt az Isten akarata. Ez nem volt benne az Isten szándékában. Péter úgy gondolta, hogy ő megvédi az ő urát. Tehát nagyon sokszor mi nekünk vannak olyan döntéseink, elhatározásaink, amit nem az Isten akarata. És várnánk hozzá az Isten segítségét. Nem? Lehet, hogy még Péter is imádkozott előtte, hogy Uram, segíts, hogy meg tudjam védeni, mert hát én nagyon szeretném. És nem sikerült mégse, mert nem ez volt az Isten akarata. Ez az egyik dolog. A másik, amikor megtagadta Jézust. Ugye ő fogadkozott, meg ígért mindent Jézusnak, és mondta, hogy ha bárki elhagyna is, és megtagadna is, de én biztos, hogy nem. Sőt, kész vagyok veled halálra is menni. Tehát ez akkor egy őszinte elhatározás volt. Miért nem tudta munkálni ezt az elhatározást, ezt az akarást benne Isten? Miért nem tudta munkálni?
Péter magába
biztos. Nem is kérte nyilván, ő biztos volt önmagában. Annyira biztos, hogy amikor Jézus figyelmeztette, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, meg hogy vigyázzatok és imádkozzatok, meg hogy figyelmeztette, hogy de Péter, de a sátán kikért titeket, és akkor ő tiltakozott, hogy nem, én akkor is erős vagyok, én ezt elhatároztam, én ezt meg tudom tenni. Tehát mi a másik probléma? Tehát láttuk az egyik az, hogyha nem is az Isten akarata. És mi mégis szeretnénk véghez vinni, és csodálkozunk, hogy nem sikerül. Jó szándékból csináljuk pedig. És nem munkálja bennünk Isten az akarás, meg a véghez vitelt. És itt pedig miért nem munkálta? Ugye még az is olyan különös, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy én imádkoztam érted, hogy majd idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. És nem azt mondta, hogy Péter, imádkozom érted, hogy ezt ne tedd meg. Jézusnak fájt a legjobban, nem? Hogy Péter megtagadta őt. És nem ezt mondta neki, hogy én imádkozom érted, hogy meg ne tedd, hogy el ne juss idáig. Azt mondta, hogy imádkozom érted, hogy majd idővel megtérvén, te meg fogsz tagadni engem most, én tudom. De majd idővel megtérsz, majd belátod, hogy mit tettél és miért, és akkor majd tudod erősíteni a te atyád fiait. Hogy itt miért nem tudta munkálni benne, hogy elég egyértelmű, ő önmagában bízott. Ő még azt se fogadta el, hogy Jézus jobban ismeri őt, mint ő saját magát. Nem. Én biztos vagyok magamban, Uram, te akármit mondasz, de az biztos, hogy én kitartok melletted. Tehát sokszor pedig ez a probléma, és én azt hiszem, hogy nagyon sokszor ez a probléma, hogy mi magunk akarjuk kezünkbe venni a dolgokat. Tehát úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyzetekben szükségünk van Istenre, de az mikor következik be, amikor szükségünk lesz Istenre? Sokszor úgy gondolkodunk, hogy majd az Isten kipótolja a mi hiányosságainkat. Miután ki is mondjuk, nem? Mi eddig jutottunk, a többit Isten kipótolja. Ez tényleg így van? Ott volt a gazdag ifjú, ő is eljutott bizonyos szintig, nem? Azt mondta Jézusnak, hogy mindezeket én megtartottam ifjúságomtól kezdve. Hát a többit miért nem pótolta ki Isten nála? Azt az egy hiányosságot. Miért nem pótolta ki?
Mert ez az ő döntése volt.
Mert ő ahhoz ragaszkodott. Azt nem tudta munkálni benne, mert azt nem adta ki a kezéből. Mert ő nem... Ő úgy gondolta, hogy bizonyos dolgokat megteszek, amit meg tudok tenni, és az az én munkám eredménye, a többi. Én nem is akarta. De hadd kérdezzem meg, hogy meg tudta volna tenni akkor, hogyha hagyja, hogy Isten munkálja és kéri. Azért törvényszerű az, hogy ő megszomorodva elmenjen. Törvényszerű az, hogy egy gazdag lemondjon az üdvösségéről. Egyáltalán nem törvényszerű. Csak ő is úgy gondolkodott, mint Pál apostol is a megtérés előtt, meg mi is sokszor, hogy ennyit meg tudok tenni, ezt már képtelen vagyok. Ezt én egyszerűen képtelen vagyok megtenni. És akkor nem Istenhez fordul segítségért, és nem azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, és tehetetlen vagyok, és valóban semmi jóra nem vagyok képes, hanem akkor föladja, hogy ezt már én nem vagyok képes megtenni. Eddig megtettem, a többit nem. Ez is egy nagyon nagy veszély ránk nézve, nem? Mi erőlködünk, vagy néha nem is erőlködünk, mert erőlködés nélkül is megy nagyon sok minden nálunk. Ugye mindannyiunknak más és más a gyengesége, és éppen ezért sokan vagyunk úgy, hogy bizonyos dolgokat igencsak könnyedén meg tudunk valósítani, nem? Most van, aki a mértékletességet tudja könnyen megoldani, van, aki akármi az anyagiakkal tud jobban boldogulni, és a többi sorolhatnánk. De van az életének egy bizonyos területe, amivel nem boldogul. Ez az az egy fogyatkozás. És miért nem boldogulunk vele? Nem azért, mert nagyon nehéz, hanem azért, mert mi akarjuk. És úgy gondoljuk, hogy a többit sikerült egyedül, de már nem eszem ezt se, meg azt se, meg nem viszom alkohol, meg stb. Ezt mind sikerült megvalósítani akkor. Hát miért ne sikerülne a következőt is? Megpróbálom. Aztán rájövök, hogy de ez nagyon nehéz, és egyszerűen nekem ez nem megy, hát akkor feladjuk. Pedig meg kellene értenünk a lényeget, az evangélium lényegét. Ezek az igék mindarról szóltak, amiket olvastunk, nem? Hogy Isten kezd is, és Isten fejezi be. És hogyan? Velünk együtt. Tehát állandó, szoros együttműködésben velünk. Tehát, ha mi akarjuk valóban, akkor megerősíti az akarásunkat, és segít a véghez vitelben mindvégig. Viszont, ha nem oly azt akarjuk, hanem a mi vágyainkat, vagy a mi elképzeléseinket, mint Péternek is volt ilyen, azt nem fogja munkálni. Akkor se tudja munkálni, hogyha olyan magabiztosak vagyunk. És nagyon sokszor miből derül ki, hogy magabiztosak vagyunk? Abból, hogyha másokról alkotunk véleményt például. Ugyan már, hát mi olyan nehéz ebben ezt megvalósítani annak a testvéremnek? Hát mi most, hogy nem tudja elhagyni ezt vagy azt a dolgot? Mert ez a gondolkodás, ez az ítélkezés, ez honnan származik? Hogy nekem könnyű, én egyszerűen olyan simán megcsinálom, hát... És a másiknak még nem megy. De mi van akkor, hogyha egészen más területen van nekem az az egy fogyatkozásom, amit lehet, hogy nem is látványos, lehet, hogy nem is tud róla senki. Csak én, vagy én se. Csak Isten. és egyszer csak rámutat. És akkor kiderül, hogy én ugyanúgy képtelen vagyok bizonyos dolgokat legyőzni. Tehát, hogy ez egyedül nem megy. És ez nagyon fontos a missziónk szempontjából, meg az egymáshoz való viszonyulásunk szempontjából is, hogy hogy tudunk egymásnak segíteni. Mert a misszióban, az evangélium hirdetésében, képviselésében is mi a lényeg? Nem nekünk kell megtéríteni az embereket, és főként nem gyülekezethez kapcsolni. Hát, hogy legyenek adventisták. Ugye, hát az a cél, hogy legyenek adventisták, tehát ne egyenek ezt, ne igyanak azt, és szombatot ünnepeljenek. Bocsánat, de sokszor ezt jelenti. Nem? És ide tartozzanak. És ezt van, aki meg is tudja valósítani, nem? És mi az oka annak, hogy sokszor ugye vannak nagy kerességek, van nagy szaporulat, általában nem szokták mondani, hogy ezek közül mennyi marad meg. Miért? Mert lehet, hogy nem is Isten munkálta. Lehet, hogy valaki más munkálta, nem? Valaki más ügyeskedett azon, hogy ő ide kerüljön, és hogy mondjam, úgy beszervezte a közösségbe, és nagy örömmel ugye, már ide tartozik. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ami viszont ugyanúgy veszély, hogy lehet, hogy Isten munkálta, csak éppen a véghez vitelt, és a folytatás már nem. Ugye, amikor Isten kezdi, és erről is beszél Pál apostol, hogy a Galáciai levélben olvashatjuk ezt az igét a 3. fejezet 3. versében, amikor ugye ott pont az volt a probléma, ugye a Galáciai levélből ismerhetjük meg úgy igazán, meg a Római levélből a hitáltali megigazulás bibliai tanítását, hogy ugye ők is úgy gondolták, hogy Isten volt az, aki őket megszólította, és ők megtértek, de utána pedig úgy gondolták, hogy nekik kell megtartani az ő erejükből a többit. És ezt mondta nekik, ezt írt a Pál apostol, tehát a 3. fejezet 3. versében. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Milyen érdekes, amit itt Pál apostol fogalmaz. És ez esztelenség, nem? Hogy lélekben kezdtetek, mit jelent ez? Hogy tényleg tudták, hogy ezt csak az Isten tudja elvégezni. Amikor a megtérés megtörténik. Amikor az emberben tudatosul, hogy én nem tudom jóvá tenni a bűneimet, csak Isten. Szóval lélekben kezdtétek el. És akkor most testben akarjátok már, mint hogy ti magatok testileg a cselekedeteitekkel így akarjátok most befejezni, ha lélekben kezdtétek. Tehát ez a másik veszély, és akkor ugye, mikor rájövünk, hogy nem megy, akkor hát ez nekem nem megy, ez nekem nem sikerül, akkor inkább föladom. Pedig ugye a bevezető igében, tehát ez nem csak egy ilyen nagyon szép himnusz, amit itt Pál apostol leírt, hogy akiket Isten elhívott, azokat ugye meg is igazította, aztán meg is dicsőítette, és akkor ugye üdvözíti is, és hogy senki és semmi el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől. Ez igazság. Akkor, hogyha mi nem csak a kezdetben, hanem életünk minden lépésében vele szoros kapcsolatban küzdünk. Nem nélküle, nem helyette, de fordítva se, hogy hagyjuk, hogy majd Isten elvégezze. Tehát azt hiszem, hogy értjük, hogy mi a különbség a kettő között. Tehát a között, hogy Istennel szövetségben, hiszen például amikor valaki megkeresztelkedik, akkor az is azt jelenti, hogy én most szövetséget kötök vele, hogy ezentúl mindent együtt fogunk tenni, nem? Nem azért, hogy én mostantól majd mindent megvalósítok, amit az Isten mond. Ha eddig nem sikerült, mostantól miért fog nekem sikerülni? Mitől? Mitől fog sikerülni? Mi történt? Az elhatározás az nem elég. Az akarás se elég. Tehát pontosan ezt akarja megértetni velünk az ige. Hogy nem elég a mi elhatározásunk. Nem elég a mi akarásunk. Tehát azt kell tudatosítani, amit Jézus elmondott, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért kérlelte a tanítványait, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Tehát ez több annál, mint hogy elindulunk csak Krisztus útján, és akkor majd a kezünkbe vesszük mi magunk. De maradjatok én bennem. Tehát velem együtt, nálam nélkül nem fog sikerülni. És hogyha ezt nem hisszük el neki, mint ahogy Péter se hitte el, akkor megengedi azt, hogy jó nagyokat bukjunk. Tehát Péternek miért volt szüksége erre a bukásra, ami bekövetkezett? Ez egy nagyon nagy szégyen volt. Most gondoljuk csak el, az összes tanítvány hallotta, amit Péter fogadkozott, nem? Tehát ő tanúk előtt mondta, nem csak Jézusnak. Hogyha mindenki elhagyna, és én veled kész vagyok. És akkor ott, amikor átkozódva esküdözött, hogy soha nem is ismertem ezt az embert. Hát ez milyen érzés volt, amikor Jézus átvonult ott az udvaron, már jócskán megkínozva, és ránézett Péterre. Milyen érzés volt ez neki akkor? Ugye Jézus tekintetében nem az volt, hogy na megmondtam, ugye, hanem az a szánakozó szeretet, ami segítette Pétert abban, hogy föl tudjon állni. Az a baj, hogy sokszor mi nem találkozunk ezzel a tekintettel, pedig jó lenne. Amikor Jézus ránk nézne, hogy na meg neked egyedül is tényleg? Úgy gondolod? Mert nem az a baj, hogy elbukunk, most lehet, hogy furcsa, amit mondok. Nem az a probléma, hogy bűnt követünk el, hanem az a probléma, amiért elkövetjük. Ahogyan meg lehetett volna előzni, nem? Mert követnek el bűnöket, rengeteg bűnt elkövetnek az emberek, súlyosabbakat, mint mi, sokkal súlyosabbakat is mondhatnánk, hogy miért probléma ez. Nem az a probléma, és nem az, hogy milyen nagyot bűnt követünk el, hanem az a probléma, hogy önmagunkban bízunk, és nem Krisztusban. Az a probléma, hogy nincs hitünk ahhoz, hogy Isten meg tud bennünket óvni ettől a bűntől. Nincs hitünk abban, hogy győzhetünk, hogyha kísértés ér bennünket, és Istenhez fordulunk, hanem esetleg van hitünk még önmagunkban, hogy én most ugye biztos, hogy le fogom tudni győzni ezt a kísértést. Tehát ez a mi legnagyobb problémánk, és ezért kell nekünk olyan sokféleképpen és sok oldalról megismerni a Bibliának ezt a tanítását, amit ugye hitáltali megigazulásnak is nevezünk. Mert ez mit jelent? Itt hadd olvassam el azt az egymondatos meghatározást, amit Ellen White leír a hitáltali megigazulásról. Hát, hogy mi tehát a hitáltali megigazulás? Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, és elvégzi az emberért azt, amit az embernek nem áll hatalmában önmagáért megtenni. De egyszerű a megfogalmazás, de mégis mi itt a probléma akkor ezzel? Hát akkor azt mondhatnak, hogy elvégez mindent, nem? Hát akkor de jó. Viszont úgy kezdődik, hogy az ember minden dicsőségért porba dönti. Na ez a mi küzdelmünk. És ez a legfájdalmasabb küzdelem szerintem. Nem az, hogy megtartsak azt, meg ne tegyek bizonyos bűnöket. Az a legnagyobb küzdelmünk, hogy önmagunkat megtagadjuk. Mármint, hogy elismerjük azt, hogy nincsen én bennem semmi jó. Tehát az kevés az én akarásom és a döntésem, kevés ahhoz, hogy úgy is éljek. Nekem szükségem van, minden lépésemben szükségem van Isten jelenlétére. És így az ember minden dicsősége porba dől, nem? Mert hogyha én bármit elérek, és bármikor is tudok győzni, azért nem, ugye, nem dicsérhetem meg magamat. Hogy lám, ugye, mint a farizeus elmondhatta, hogy én már mi mindent megteszek. Ő nem igazult meg hitáltal. Az igazult meg az a vámszedő, aki hazament, mert ő hitt abban, hogy Isten minden bűnét jóvá tudja tenni, és meg tudja bocsátani. Az ember minden dicsőségét porba dönti. Tehát ezzel van a probléma. Higgyük el, hogy ez a mi legnagyobb gondunk. Hogy akkor mi senkik nem leszünk. És semmire nem leszünk képesek. És semmi nem a mi érdemünk lesz. Mert akkor az Isten végez el mindent, nem? Nekünk csak az Istent kell szeretni. Annyira kell szeretni az Istent, hogy ne akarjunk nála nélkül élni, és nélküle tenni bármit is, nem? Annyira kell szeretnünk az Istent, hogy mindig az ő akaratát keressük. És nem minden áron a mi akaratunkhoz kérjük az ő jóváhagyását, meg segítségét. Tehát annyira kell szeretnünk Istent, hogy ne akarjunk nélküle élni, és ne is tudjunk. És akkor az összes többi valóban így működik, ahogyan leírt a Pál apostol. Hogy akkor ő véghez viszi, amit elkezdett bennünk, azt véghez viszi. Akkor megigazít, akkor megdicsőít, akkor bármi történik az életünkben, azt a javunkra fogja fordítani. Még a bukásainkat is, mint Péter esetében. Péter szerette az Urat, ugye? Szerette. Csak éppen nem volt tisztában önmagával. Ugye úgy gondolta, hogy Jézusért bármire kész és képes. De még önmagában bízott. Ezt kellett megértenie. És a javára vált a bukása? Az egész életére nézve. Tanulság volt számára. És hogyha még tovább nézzük Péternek az életét, volt a következőkben már, apostolok cselekedeteit olvasva, láthatjuk, hogy bizony most akkor már tudta munkálni benne Isten az akarást és a véghezvitelt is. Mert akkor már nem önmagában bízott. Amikor meggyógyította a Sántát a templom kapujában, amikor azt mondta, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked. És akkor azt mondta, hogy kelj fel és jár, és akkor ugye ott álmulva odajöttek, oda tódultak a zsidók, akkor mit mondott Péter, hogy most mit néztek ránk? Mintha ezt mi tettük volna a mi hatalmunkkal. Ezt nem mi, hanem annak a Krisztusnak a nevében tettük, akit ti megöltetek. És akkor rögtön hozzájuk fordult, hogy de ti is megbánhatjátok még a bűneiteket. Tehát akkor már Péter nem önmagában bízott, és eztnek tudatában volt, hogy ezt nem mi tettük, nem mi vagyunk képesek rá, hogy most csodákat tegyünk és gyógyítsunk, hanem Krisztus. És ezért igaz az, hogy még a bukásaink is javunkra lehetnek akkor, hogyha az Istent szeretjük. Tehát akkor, hogyha nem azért bukunk el, mert gonoszság van bennünk, hanem ilyen fajta tévedésből, hogy én magamban bízom, és nem tudom még, hogy milyen gyenge vagyok. És még egy mondatot olvasnék itt Ellen White-tól, amikor az emberek belátják saját semmiségüket, akkor készültek el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzék. Tehát amikor saját semmiségüket belátják. Tehát akkor tulajdonképpen mi az, amit nekünk kell megtennünk, megint csak kérdés. Belátni a saját semmiségünket. Tehát nem tovább erőlködni még, hogy na eddig már eljutottam, mi fogyatkozás van még bennem. Akkor még azt is erőlködöm, hogy megtegyem, vagy pedig azt várom, hogy azt az Isten kipótolja. Eddig eljutottam, azt kipótolja, nem? Ő, amit elkezdett, az be is végzi velünk együtt. Tehát szoros együttműködésben velünk. Hogyha belátjuk saját semmiségünket, akkor készültünk el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzük. Akkor ez egy ilyen kérdés is fölmerülhet, hogy időkérdése? Mert ugye sokan vannak, vagyunk úgy, hogy már hány évtizede. Hát és még mindig nem tartunk ott. Sőt időnként kiderül, hogy mintha még úgy lejjebb csúszna az ember időnként, nem? Akkor most hogy működik ez? Még hány évtized kell hozzá? Hát ahhoz nem tudom, hogy mi kell, nem évek, meg évtizedek, hogy belássuk saját semmiségünket. Péternek elég volt egy bukás. Nekünk lehet, hogy több kell, hogy belássuk azt, hogy én, ahogy Pál apostol is belátta, hogy nem lakik én bennem, semmi jó. Tehát én képtelen vagyok megtenni azt, amit szeretnék. Azt mondja, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de hát rabul áld engem a bűnnek a testemben lévő mindenféle rossz. Én nyomorult ember. Tehát Pálnak is el kellett jutnia idáig, hogy ő vágyódjon az isteni szabadítás után. És nekünk is el kell jutni ide. Belátni a saját semmiségünket, és azt mondja, akkor készülünk el arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzük. Tehát ezek az igék mind igazak és bátorítóak, amiket olvastunk. Pál azt mondja, hogy ő kezdi, és ő végzi el. Ő hív el, és ő igazít meg, ő tisztít meg, és semmi nem akadályozhatja meg ezt az utat az üdvösségünk felé. Nekünk csak mindvégig vele szoros együttműködésben kell lennünk. Ahogyan Krisztus földi életében, ugye ő is azt mondta, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól. Pedig mondhatjuk, hogy hát ő azért tudta, hogy mi a helyes, tudta, hogy mi a jó. Szentlélektől született. A Szentlélek még a keresztségekor is alászállt, akkor most miért ne tudta volna megvalósítani? És mégis tudatában volt annak, hogy mint ember semmit nem cselekedhet a mennyei atya nélkül. Akkor ránk nézve ez nem még inkább igaz, hogy mi semmit nem cselekedhetünk magunktól. Tehát ezt kell önmagunkban tudatosítani, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten elvégzi. Elvégzi bennünk, és most azt úgy mondanánk, hogy úgy mondanám, hogy nem egészen helyettünk, elvégzi bennünk akkor, ha mi is kérjük, igényeljük és akarjuk. Ugye azt mondja az ige az Efézus beliekhez írott levélben, a 3. fejezet 16.-17. versében, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Tehát azt mondja, a belső emberünkben megerősödhetünk akkor, ha Krisztus hitáltal bennünk lakik. Tehát nem időnként, amikor mi úgy gondoljuk, hogy most kell, hogy jöjjön, mert bajba vagyok, hanem ezt mondja, ha lakik bennetek Krisztus. Hitáltal a ti szívetekben. És akkor lehetséges az, amit a 19. vers mond, hogy megismeritek Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát ez csak így lehetséges, ha Krisztus bennünk van. És ez folyamatos. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, ezt mondja Krisztus. Hát segítsen az Úr bennünket, hogy ebben bízzunk, hogy Istennél valóban nincsen akadály. Tehát ő, aki elkezdte bennünk, és jó lenne, hogyha mi is azzal a bizonyossággal mondanánk ki, mint Pál apostol, hogy meg vagyok győződve, és tudjuk, és ez így van, hogy aki elkezdte, ő biztos, ő benne biztosak lehetünk, hogy ő nem fogja meggondolni magát. Tehát a mi átadásunkon múlik, a mi odaszállásunkon múlik, és azon, hogy el tudjuk-e végre fogadni, hogy mi semmit vagyunk önmagunkban. Ha ezt elfogadjuk, akkor kész az út, hogy Isten mindent elvégezzen a mi életünkben. Segítsen az Úr bennünket, hogy ezt éljük át tapasztalatként napról napra vele való közösségben, hogy így nem csak, hogy lehetséges lesz, hanem könnyű és gyönyörűséges Krisztus útján járni. Amen.